Kriptofalka, mert falkában az erő.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin Kisokos legújabb részében. Ma Peti és Fanni van velem, sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
A mai fő témánk igazából főként a Bitcoin blokkfelezés lesz, ugyanis nagyjából egy év van hátra a következő felezésig. Ezt kicsit át fogjuk beszélni, pontosan mit is jelent, mit nem jelent, és mi várható tőle az árfolyamok tekintetében. Coinbase és Gemini hogyan akar elhagyni az USA-t, illetve milyen amerikai szabályozások vannak mostanában, lesz itt jövő héten egy tök jó kis hazai kriptós rendezvény, amerikai bankok csődbe mennek, ismét kamatot emel a Fed, illetve altcoinnak a Bitcoin hálózatán, nagyjából ezeket a témákat fogjuk már átbeszélni. Elsőnek itt az amerikai dolgokat írtuk föl, miszerint a Coinbase és a Gemini, remélem jól ejtem, ők is szeretnének az USA-n kívülre is terjeszkedni. Ők ugye amerikai kriptovaluta tőzsdék, akik úgy néz ki, hogy a nem egyértelmű szabályozás hatására elkezdtek kicsit kifele gondolkodni, és úgy vannak vele, hogyha nem elég transzparens az USA szabályozása, akkor inkább mennek máshova. Elég jó képet fest szerintem arról, hogy igazából hogyan érzik most az USA-ban magukat a cégek, de amúgy pont látta a napokban, hogy az SEC-t ugye a Coinbase úgymond beperelte magát a tőzsdefelügyeletet, hogy nem ad rendes választ, tehát igazából annyit mondta, hogy figyelj, neked van security listázva, ezt ne csináld. Általában a tőzsdék visszakérdeznek, hogy oké, Léci, mondd meg, hogy mit ne csináljak, és az SEC pedig annyit mondta, hogy ne csináld. Tehát, hogy igazából nem mondják meg konkrétan, hogy mit ne csináljanak, csak azt mondják, hogy nem oké, amit csináltak. És pont most láttam a napokban, hogy azt hiszem az SEC 10 napot kapott arra, hogy rendesen elmondja nekik, hogy mit is ne csináljanak, és igazából lehet, hogy így akár a bíróságon a Coinbase tényleg így végre ki tudja az SEC-ből kényszeríteni azt, hogy pontosabban mondják meg nekik, hogy igazából mit is ne csináljanak.
Igen, azt hiszem az egyik kérdés például az, hogy egy igen-nem válaszsal mondják meg, hogy az Ether az egy értékpapír, vagy nem. És azt hiszem ez az egyik ilyen fő kérdés, és nyilván fontos, hogy az SEC nem azt várja, hogy mindenképpen nemet mondjon az SEC.
Majd a Coinbase.
Igen. Majd a Coinbase nem azt várja el, csak hogy egyáltalán mondjon valamit.
Igen,
tehát, hogy az a probléma, hogy tehát nem azt akarják, hogy akkor jaj, engedjetek már nekünk egy picit, hanem hogy egyáltalán legyen valami tisztázása a dolgoknak, hogy szabad, nem szabad, ilyesmi. Igen. Meg amúgy egy pár hónapja ugye az XRP és PER az már nem tudom mennyi ideje, de az is
talán pár éve. Egy éve, szerintem több
egy éve.
Hát több, mint egy éve szerintem.
Szerintem is amúgy több, mint egy éve már megy. És azt hiszem ott is volt egy ilyen, hogy azt javasolták az összes ilyen kriptós vállalkozásnak, hogy ha tehetik, akkor ne az USA-ban. Tehát, hogy jelenleg még kicsit ilyen nehézkes az egész sztori az USA-ban ilyen szempontból.
Igen, és ez igazából szerintem megint tök rossz, mert igazából ez az USA is megint maga alatt fogja vágni a fát, tehát igazából Kínából csomóan átmentek hozzájuk mondjuk bányászok, most pedig kicsit megint az van, hogy igazából ők is elődőszik őket, de igazából ez teljesen igaz, mert például Montana állam most hozott egy ilyen rendeletet, hogy az embereknek mégis joga van a bitcoin bányászathoz, és azt nem lehet betiltani. És ugye vannak olyan államok, akik hoznak ilyen rendelkezéseket, ugye állami szinten, és akik pont, hogy támogatják magát akár a bányászatot, vagy a kriptóipart. Tehát azért látszik, hogy az USA sem egységes amúgy egyáltalán. De ugyanakkor hallunk arról is, hogy a bányászokat meg akarják kicsit sarcoltatni az áramköltségeiken, azt hiszem, hogy 30% felárat akarnak rájuk kiszabni.
Ez azért nem kevés.
Hát az nem kevés, igen. Tehát hogy főleg úgy, hogy a bányásznak az egyetlen költsége kb. Jó, nem az egyetlen, de hogy a legnagyobb költség az áram, és azt 30%-kal megtolni, az kb. A profitja 15%-et elviszi.
Ja. Hát ugye, amúgy Montanában, amit mondtál, ugye ott próbálnak egyrészt, ha jól értem, arra tért ki, volt egy Cointelegraph-os cikk, arra próbálnak meg kitérni ebben az egész törvényben, hogy ne legyen diszkriminatív az elektromos, vagy az áramnak a díjszabása, és hogy csak azért ne adóztassák meg pluszban, mert hogy mondjuk kriptót bányászik, vagy kriptóval akar fizetni, vagy valami ilyesmit próbáltak belefogalmazni, ha jól értettem meg. És az meg, hogy ugye ezt ki akarják vetni ezt a 30%-os adót, az pedig ugye arra hivatkozva, hogy hát ez egy ilyen nagy környezetterhelő folyamat a bányászat, ami bizonyos szempontból igaz, csak ugye itt is érdemes lenne akkor megkülönböztetni azokat, akik már mondjuk teljesen átálltak megújuló energiaforrásokra, meg azok, akik mondjuk teljesen úgymond piszkos energiából bányásznak, mert jelen esetben ugyanúgy vonatkozik ez a, vagy ugyanúgy vonatkozna ez a 30%-os adó mindkét típusú bányászra.
Érdekes egyébként, mert hogyha mondjuk azt mondanák, hogy egy bizonyos fokú környezeti lábnyom felett minden cégre kihatna ez a 30%, akkor mégiscsak egy más hangot kapna ez a hír, mint hogyha most azt mond, vagy azzal összefüggésben, mint hogy most azt mondják, hogy már pedig csak a bányászoknak 30%, mert hogy milyen sok áramot elfogyasztanak. Tehát igen, mégiscsak van egy ilyen diszkriminatív hangzása az egésznek.
Igen, tehát én is azzal értek egyet, amit a Fanni mond, hogy ha egy általánosságban nem tök mindegy, hogy bányász, nem bányász, de hogyha te nagyon környezetszennyező vagy, meg terhelsz, akkor arra a felárat adunk, azt szerintem tök oké, de hogy ez így tényleg elég diszkriminatív, és érted, a genderben, meg mindenben már annyira, nem tudom, piszik vagyunk, hogy úristen, itt meg igazából teljesen diszkriminatív az egész, és igazából majdnem, hogy el is fogják fogadni, szóval kicsit így, nem tudom, nem annyira érett szerintem még ez a dolog, de ugye itt Európában itt a Mikát is sokat, hát nem azt mondom, hogy mi is támadtuk, meg beszéltünk, hogy mennyire jó vagy nem jó, meg hogy ugye például a Defit egyáltalán nem érinti, de olyan szempontból mégiscsak jó azért, hogy úgy néz ki, hogy legalább Európában abban az irányba megy a történet, hogy legalább lesz valami, amihez a cégek tudják magukat kötni. És nem az van, hogy odamész, és úgy csinálsz mondjuk egy céget, és fektetsz sok millió dollárt egy vállalatba, hogy holnap lehet kihúzzák a talajt, és azt mondják, hogy baszki, te ezt itt nem csinálhatod, és húzzál el innen. Tehát, hogy olyan szempontból ez a Mika azért mégiscsak szerintem egy jó dolog, hogy még ha nem is tér ki mindenre, hogy legalább tudják az európai vállalatok, hogy minek kell úgymond megfeleljenek ahhoz, hogy működhessenek nyugodtan.
Azért is érdekes szerintem, hogy megszületett a jogszabály a parlamentben, legalábbis, hogy elfogadták a parlamentben a jogszabályt, mert ezzel mégiscsak azt sejteti, hogy van relevanciája magának az iparnak, meg az iparágnak itt az EU-ban, és az, hogy az EU is elismeri azt, hogy ebben van potenciál, tehát érdemes szabályozni. Ezzel ellentétben meg érdekes, hogy az USA nem úgy tűnik, mint aki próbálkozna egy közös szabályt lefektetni.
Igen, mondjuk pont láttam azt is a Twitter napokban, hogy van az a Robert F. Kennedy Jr., aki ugye valamilyen jövő évben indul majd az amerikai elnök választáson, ha jól látta, és hogy ő például egy tiszta bitcoin barát, és hozott is leposztot így a bitcoinról, hogy igazából ezt a technológiát támogatni kell. Szóval tök érdekes lesz az, ha mondjuk esetleg jövőre azt látjuk, hogy lesz olyan amerikai elnökjelölt, aki úgymond beáll a BTC mögé, és úgymond ez is akár lehet egy ilyen szavazati előny mondjuk számára.
Ugye ez durva, hogy ez már egy ilyen fontos szempont egy jelöltnél, hogy most akkor tehát dönt bizonyos szempontokból, és ez is egy szempont, hogy akkor most bitcoin bányászat ellenes, vagy bitcoin bányászat szereti, tehát hogy szerintem mondjuk ez egy 5 éve fel sem merült volna, hogy akkor ebben valamilyen sarkalatos véleménye legyen egy politikusnak.
Bár mondjuk nem tudom, mennyi szavazót tud ezzel magának generálni.
Ezek szerint még mindig
nagyon... Én megnéztem most a feedjét, és 44.500-an lájkolták ezt a posztját, meg 4 millió embert ért el. Azt nézem, hogy amúgy nem nagyon van ilyen forgalmú posztja, tehát ilyen 2 milliós eléréseket látok. Talán ez így a mi legtöbb embert elért. Nem, most van itt egy 5 milliós is, ami Zelenszkiről szól, tehát egy kicsit ilyen másik clickbaitesebb téma, de hogy szerintem azért sok embert el tud ezzel érni.
Valószínűleg megcsinálták a házi feladatot, vagy én ilyenkor mindig ezt feltételezem, hogy mögött nagyon komoly kutatás van, vagy legalább valami piaci felmérés, hogy akkor oké, ezzel szavazatokat fogunk nyerni, szavazatokat fogunk veszíteni, ezzel több esélyünk van, vagy ezzel kicsit, még hogyha negatív kampány is, de kampány, tehát uh-huh. hogy
Ja, és ami még több, hogy megy a 2023-as Bitcoin Miami előadásra, és fog beszélni is, szóval ott mondjuk lehet, hogy tud néhány bitcoinos szavazót begyűjteni, szerintem.
Igen.
Na, de szerintem menjünk is tovább a... Hát azt mondom, a mai fő témánkra, így a Bitcoin blokkfelezésre, ugyanis erről szerintem érdemes most beszélni, mert egy év múlva, pontosabban elvileg 358 nap múlva lesz a következő Bitcoin blokkfelezés. Nyilván azért nem lehet ezt pontosan megmondani, mert a blokkidő ugye 10 perc körül ingadozik, de azért van némi eltérés, tehát hogy nyilván függ a bányászati teljesítménytől, amit a difficulty ugye állít, de ettől még a blokkidő azért ingadozik, tehát hogy nagyjából ilyen 358 nap múlva lesz a Bitcoin blokkfelezés, tehát azt lehet mondani, hogy a 75%-án túl vagyunk úgymond a ciklusnak, és egy év múlva jön a blokkfelezés, és akkor hogy ez mit is jelent? Ugye magát a hálózatot a bányászok tartják fönn, ugye ők menedzselik azt, hogy tudjunk egymásnak utalgatni, és ne kelljen egy OTP vagy egy központi bank, aki ezeket a tranzakciókat felügyeli, hanem gyakorlatilag a bányászok befektetik az áramot meg a gépüket, és fenntartják úgymond a hálózatot, és tudunk szépen utalgatni, és biztonságosan működik a rendszer. De nyilván ez nekik hatalmas költség, és ezt akkor csinálják, ha nekik is megéri, tehát nem csak simán jó felségből, és ezért van az, hogy minden blokk után van úgynevezett blokkjutalom, tehát maga a Bitcoin az ugye úgy keletkezik, hogy a bányász megkapja a blokkjutalmat a rendszer fenntartásáért, ez jelenleg 6,25 Bitcoin, tehát hogyha egy szóló bányász mondjuk bezárna egy blokkot, akkor 6,25 Bitcoint kapna, és igazából ez neki a jutalma, amiért érdemes fönntartani a hálózatot, és ugye a teljes készletünk 21 millióban van limitálva, jelenleg kb. 19,4 millió van ebből már kibányászva, és a maradék kb. 1,7 milliót fogják kibányászni a bányászok a következő nagyjából 100 évben, és ugye úgy néz ki a dolog, hogy ahogy haladunk az időben, annál nehezebb Bitcoin bányászni, vagy hát annál kevesebb blokkjutalmat kapnak a bányászok, kezdetben 50-et kaptak, majd 25-öt, 12 felet, és 2020 óta csak 6,25-öt, ugyanis 4 évente feleződik a programkód szerint az, hogy a blokkjutalom az mekkora is valójában, és ugye 2024 várható a május elején fog majd a blokkjutalom a mostan 6,25-ről 3,125 bitcoinra lecsökkenni, tehát onnantól fele olyan lassan fog úgymond a bitcoin készlete nőni, és ugye ennek van mindenképpen egy fundamentális erős változása, nyilván ez adja meg a bitcoinnak az inflációját is, miszerint jelenleg 1,71% a bitcoin inflációja, ezt könnyen ki tudjátok számolni, naponta 900 bitcoin keletkezik, ezt föl lehet szorozni 365-tel, és akkor leosztod azzal, hogy most 19,4 millió bitcoin van a rendszerben, akkor nagyjából megkapjátok, hogy egy év alatt 1,71%-kal nő a készlet, tehát nagyjából ennyit inflálódik a bitcoin, és a következő blokkfelezéssel ezt fogjuk megfelezni, és 0,84%-ra fog nagyjából csökkenni a bitcoin inflációja, és akkor most hagyok nektek is egy kis szót, hogy milyen változás várható, meg hogy mennyire fogja ezt a közösség fölhájpolni, ti mit gondoltok róla?
Nekem az első, ami beugrik, hogy tudnak-e, például, hogyha maradna az árfolyam ezen a szinten, tehát mondjuk ilyen 29-30 ezer dollár környékén, akkor profitábilisan tudnák-e futtatni a bányászok a bányászgépeket, mert kvázi ez azt jelenti, hogy lefeleződne a bevételük. Nyilván nem teljesen, mert ugye ott vannak még az ilyen tranzakciós költségek, amiket megkapnak, de hogy ez lényegesen kisebb bevételhez kevesebb bevételt fog jelenteni.
A termelési költség meg ugyanannyi marad, ugye?
Igen, valószínűleg az nem fog csökkenni, igen. Ahogy nagyon jó a kérdés, meg nyilván összetett is, és szerintem nehéz is rá válaszolni, de alapvetően, ha visszanézzük még az elmúlt időszakot, akkor nagyon vicces, mert mindenki azt gondolja, a felezés az úgymond szar a bányászoknak, de ha megnézzük, kb. Mindig a felezés után érte meg legjobban bányászni dollárban. Tehát, hogy nyilván a bitcoin mennyiség, amit kap a bányász, az feleződik, de nyilván a felezés meg olyan hatással van az árfolyamra, hogyha dollárban nézem a hash price-ot, tehát hogy egy terahash teljesítményből mennyi dollárt hoz ki egy bányász, kb. Mindig a felezés után volt a legjobb bányászni.
Tehát azt mondod, hogy több mint megduplázódik az árfolyam a felezés hatására.
Igen. Most nyitok gyors egy chartot.
Na például nekem az is kérdésem, hogy ez egy ilyen pszichológiai fejben eldölt önbeteljesítő jóslat, hogy akkor emelkedünk, vagy hogy ugye a másik, hogy kisebb lesz a kínálat, és akkor emiatt a közgazdaságtani logika azt kívánja meg, hogy emiatt akkor növekedni kell az árfolyamnak.
Hát ezt szerintem nem fogjuk tudni megválaszolni.
mert de hogy így elméletben szerintem ezzel érdekes vitatkozni, és én inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen pszichológiai fegyver, és akkor tudjuk, hogy bitcoin felezés, és az elmúlt három alkalommal, amikor felezett a bitcoin, akkor óriásit mentünk, hát akkor most is óriásit kell mennünk, nem? De vegyük!
Amúgy én meg azt gondolom, hogy mindkettő, mert hogy amit te mondasz, az biztos, hogy benne van, tehát hogy biztos, hogy kicsit ilyen önbeteljesítő valami, hogy én is
mindenki
azt mondom...
Mindenki spekulálgat, igen.
Igen, tehát én neki spekulálgat, meg visszanézed az előző eseményeket, és azt látod, hogy mindig így volt, akkor azt most is így lesz, tehát hogy ez biztos benne van, de az is biztos benne van, hogy a növekvény, ami a rendszerben van, mint készlet, elérhető kínálat úgymond, az meg tényleg szűkülni fog. És igazából tényleg a BTC az egyetlen olyan termék szinte a világon, ahol hogyha a kereslet fölfut, a kínálat az nem fut föl vele. Tehát, hogyha mondjuk igény van, nem tudom, valamire, akkor abból gyártanak többet, kitermelnek többet, és igazából bestabilizálja magát a piac. De ugye a BTC-nél hiába jön be rengeteg érdeklődő, aki vásárolna, a kínálat az ugyanúgy szűk marad, sőt, ugye a blokkfelezéssel pont, hogy szűkül. Tehát, hogy szerintem itt, hogyha a kereslet kínálatot nézzük, akkor mindenképpen nagyon erős fundamentális hatása van a felezésnek. Nyilván nem pont azon a napon, hanem onnantól napról napra folyamatosan érezteti a hatását, és pont ezért van az, hogy általában a felezés napján kb. Semmi nem történik, csak max. Egy ilyen FOMO jellegű spekuláció, és általában ilyen fél évvel a felezés után kezd el az árfolyamban is tényleg így erősen érzékelődni az, hogy beszűkült a készlet, ha a kereslet ugyanannyi maradt, akkor ez úgy tud lejátszódni és stabilizálódni, az árfolyam emelkedik.
Erre még most akár a gazdasági környezet, most konkrétan a bankok csődjére gondolok, még rá is játszhat. Azért egy elég erős lendületet adhat még a felezésnek.
Hát igen. Meg a spekuláció, tehát amit Peti is mondott, hogy most mi is erről beszélünk, pedig még csak egy év múlva lesz, meg azt mondtam, hogy kb. A felezés után fél évvel lesz, úgymond érdemi hatása, de igen, tehát már most is beszélünk róla, beszélni fognak akkor is, tehát hogy biztos, hogy van egy ilyen, nem tudom, spekulatív, önbeteljesítő hatása, és az is biztos.
Egyébként érdekelne, hogy most így beszéltünk így bányász szempontból, de hogy mint kereskedő, ti hogy álltok a felezéshez? Tehát mondjuk van egy olyan, nagyon sokaktól hallom, hogy fú, most már egy év van csak a felezésig, úgyhogy mondjuk egy-másfél évvel a felezés előtt ők elkezdenek DCA-val felhalmozgatni. Ti ezt követitek, vagy kicsit változtattok a stratégiátokon, vagy van valamilyen bevált módszer?
Én ezzel alapvetően úgy vagyok, hogy minél inkább tudom, hogy közeledik a felezés, annál inkább kényelmesen ülök a pozícióimon. Tehát, hogy nyilván itt felhalmozni szerintem évelején volt érdemes, hogy itt a kereskedő csoportunkban, aki követ, az nagyjából nézte, és amikor kb. 19-20k-nál áttörtük a napi Ichimoku felhőt, azóta igazából így szerintem bullis a kép, tehát igazából főleg ott érte meg felhalmozni. De én azt gondolom, minél közelebb vagy a felezéshez, annál inkább megnyugodhatsz, hogy jó dolgod lesz hamarosan. Tehát van benne ráció, szerintem, amit mondasz. Mert érted, hogyha szar az árfolyam, és még a felezés is 3 évre van, akkor az kicsit olyan, hogy hát akkor ezt beszoptam, és ülhetek rajta legalább majdnem 4 évet. Tehát, hogy...
Kicsit mindenki akkor hátrébb dőlhet, hogy jó, azért talán akkora nagy esésekre most már nem kell számítani, sőt.
Igen, Peti?
Hát nekem igazából csak annyi, hogy én azért még nem nagyon tudom elkülöníteni az érzelmeimet, és hajlamos vagyok így ráfumózni dolgokra, úgyhogy igazából meg fadolni is, tehát hogy mind a kettő oldalt nagyon jól produkálom.
Nagyon jól képviseled.
Igen, de hogy igazából az, hogy vannak ilyen milestone-ok, tehát ilyen mérföldkövek, igazából ez csak segít abban, hogy így ne menjek el túlzottan egyik irányba vagy másik irányba, hanem így kicsit, amit talán a Roland is mond, hogy így tudjam, hogy így valószínűleg ez jó hatással lesz az árfolyamra, kicsit kényelmesen akkor hátraülök, akkor nem kell stresszelni, nem kell, tehát hogy igazából ez egy, talán egy ilyen biztos pont, ami...
Egy kapaszkodó kell.
Igen, amiből kevés van a Bitcoin árfolyamában, vagy így az egész rendszerében.
Igen, tehát igazából nem tudod, hogy az ott most téged megvált, vagy sem, csak azt tudod, hogy minél inkább ott majd telik az idő, neked annál inkább a te malmodra fogja hajtani a vizet, tehát hogy...
Igen, valami ilyesmi.
Ilyen szempontból egy kicsit így nyugtató ez a tudat, szerintem. Amúgy, Peti, nagyon jó volt a kérdésed, hogy meg fogja érni a bányászoknak, tehát hogy... És azért volt nagyon jó a kérdés, mert ugye alapból én azt mondtam, hogy a blokkjutalomból abból élnek jól a bitcoin bányászok, de ugye ez most az eléggé megváltozóban van, mert ugye a blokkjutalom mellé ugye a bányászok megkapják a tranzakciós költséget is, most azt nem tudom, hogy 100%-ban, de hogy egy részét igen, az biztos.
Igen.
És ugye ez eddig a blokkjutalomhoz képest ilyen 1-2-3% volt, tehát hogy úgymond nem érdekelt. Igen, tehát hogy nagyon elenyésztett maga a tranzakciós költség a blokkjutalomhoz képest, és igazából a legtöbb ilyen negatív modell például az úgy modellezte a BTC-t is mondjuk 20 év múlva, hogy hogyan fog meghalni a bitcoin bányászat, mert a blokkjutalom nem fogja fedezni a bányászatnak a költségét, és ugye az összes ilyen negatív kritika általában kihagyja azt, hogy vannak tranzakciós költségek is, tehát hogy az is elképzelhető, hogy mondjuk 2140-ben, amikor nem lesz egyáltalán blokkjutalom, akkor bányászok csak a tranzakciós költségekből fognak élni, és úgymond már nem érdekli őket a blokkjutalom, mert hogy annyian használják, hogy annyi tranzakciós költség van, hogy bőven elég nekik. És ugye itt az Ordinalsról elég sokat beszéltünk, és ők iszonyatosan pörgetik a hálózatot, és azt hiszem all-time high-t is ütött a tranzakciós forgalom, ugye?
Igen, tehát nagyon sok minden ütött all-time high, tehát hogy sok ilyen mutató emiatt, igen.
És azt nézem, hogy most a tranzakciós fékből jövő jutalom, az már a blokkjutalomnak ilyen 13%-a, tehát így meg 4-szereződött most, ami a tranzakciós költségekből jön. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy ez is belehoz egy egész nagy bizonytalanságot a képbe, és lehet, hogy lesz blokkfelezés, lehet, hogy az árfolyam nem is megy föl annyira, mint mondjuk a múltban, de lehet, hogy a tranzakciós költségek azok amúgy kompenzálják az egészet. Meg a másik amúgy, hogyha nem éri meg senkinek bányászni, akkor a difficulty pont azért van, hogy csökkenni fog egészen addig, amíg megéri nekik, és könnyebb bányászni. Tehát, hogy igazából bestabilizálja magát a piac. Rengetegen fogják majd a blokkfelezésnél lehozni, hogy majd ilyen bányász, halálspirál lesz, meg ilyesmi. Ez az előző két blokkfelezésnél is így volt, és igazából sose jött be belőle semmi. Szóval erre azért majd lehet számítani, lesznek ilyen cikkek.
Ja, igen, amúgy ezt most, hogy mondod, nekem is rémlik, hogy nézegettem, hogy milyen hatása van az Ordinals NFT-knek a Bitcoin hálózatra, és az egyik, ami ilyen kiemelt volt, hogy a bányászok igazából ennek örülnek. Igen. Ilyen szempontból, tehát hogy ez plusz bevétel nekik.
A felhasználóknak nem feltétlen jó, mert ugye a tranzakciós költség azért most följebb ment jóval.
Hát igen, meg túlterhelik a hálózatot, meg mit tudom én, tehát hogy
igen.
Ez egy megosztó a téma. Igen.
Én utalgattam, vagy szoktam a BTC hálózatán utalgatni, néhány hónapja, mondjuk év elején ilyen 3-4 tized dollárért tudtál utalni, tehát viszonylag alacsony áron. Most az fölment ilyen 4-5 dollárra, de a Lightningon még mindig meg tudott tenni néhány tizedért. Tehát, hogy igazából a Lightningnak most van igazából szerintem majd szerepe, ha a sima BTC tranzakciók tényleg ennyire magasak, mert ugye ennyire terhelik a hálózatot. Igazából a Lightning most fog kicsit így még jobban előtérbe kerülni szerintem. Mert nyilván azért utolsz, nem tudom, 20-30 dollárt, nem akarsz 4-5 dollár fit kifizetni.
Igen, az nem túl jó. Kifizeted, amit átutalsz, annak a nem tudom, 30%-át,
igen.
Az kicsit magas díj.
Kivéve a bányászoknak, azoknak jó lesz.
Igen.
Bár azért nálatok is lesz egy olyan időszak, amikor ugye le kell cserélni a bányászgépeket, mert azért elavulnak, nem termelnek annyit, főleg így a felezésnél. Azért még nálatok ez is közrejátszik.
Hát igen, de az is olyan, hogy például vannak az S9-esek, amik nem is tudom, 6-7 éves gépek, kb. Legalább 5-6. És ugye a mostani Bika piacnál az S9-eket is simán bekapcsolták, és tök jól termeltek a Bika piacon, tehát hogy igazából van olyan piaci időszak, amikor még a régi szargéppel is tudsz úgymond jól profitálni, tehát ez is kicsit ilyen sok-sok összetevős, tehát hogy milyen áramod van, meg milyen a piac, tehát hogy iszonyat bonyolult. Ja, nem tudom, mi felezéshez még van-e bármi, ami érdekes lehet.
Szerintem kiveséztük.
Uh-huh. Amúgy, hogyha érdekel valakit ez a felezés, és szeretne erre olyan számokat olvasgatni, amiket én is mondtam, akkor ezt a bitcoinbloghalf.com-ot tudom javasolni. Itt van egy ilyen kis visszaszámláló, hogy mennyi idő, vannak szép grafikonok, meg szép számok ki vannak írva, hogy igazából minden, amit tudnod kell így a bitcoin hálózatáról, és fontos. Illetve hoztunk most egy másik témát, ami kicsit ilyen végre egy a virtuális lét után személyes, ugye jön a Blockchain Budapest 6.0, tehát a BD 6. Én már egy 3-4 éve járok a BD-re, ugye előadni is, és ugye Budapesten van ez a rendezvény, egy nagy moziba szokott lenni, és így igazából a hazai szakmai krém fog jönni, és mindenki előad jó kis defis, elemzős, bányászós, altcoinos témában. A honlapunkon amúgy Fanny írt róla egy tök jó cikket, ami bemutatja, hogy mi ez, és ha szeretnétek jegyet venni, akkor Kriptofalka kuponkóddal elvileg azt hiszem 25% kedvezményben tudtok részesülni. Mi megyünk, és mindenképpen ott leszünk, én elő is adok, valószínűleg olyan kis kereskedős témába fogok előadni, sajnos még a prezit nem dobtam össze, de majd ma nekiállok. Valószínű ilyen hogyan ne bukd el a pénzedet kereskedési javaslatok lesznek, hogy tényleg mit ne kéne csinálni, vagy nem kéne csinálni azért, hogy ne törd el folyamat a portfóliódat, tehát kicsit ilyen témával fogok előadni, de amúgy itt lesznek még elég sok jó szakmai előadók, szóval mindenkinek ajánlom ezt az eseményt. Tavaly is szerintem tök jó volt. És akkor menjünk tovább a következő témára, amire azt írtam föl, hogy újabb amerikai bankok mentek csődbe, és hogy csúcson az arany árfolyama. Ezt a kettőt így összemostam egy témába, mert azért azt gondolom, hogy elég nagy összefüggés van a kettő között. És akkor próbálok számokat mondani. Nézem, hogy a PacWest Bancorp konkrétan 52% mínuszba zárt, a Western Alliance mínusz 39%-ba, First Horizon mínusz 36%-ba, és 130 ilyen regionális bank közül szinte az összes 5% mínuszban zárt egy nap alatt, és gyakorlatilag 349 ilyen bankból nulla volt zöldbe, tehát az látszik, hogy a bank szektort iszonyatosan ütik, és konkrétan shitcoinok módjára esnek, akár néhány nap alatt 90%-okat, tehát hogy elég vicces azt látni, hogy ugye a kriptót lufizzák, meg hogy ETF-et nem lehet, meg volatilis, és amúgy tök nagy szabályozott amerikai bankok néhány nap alatt elvesztik az értékük szinte egészét.
Amiket felsoroltál, bankok, ezek amúgy mekkorák, tehát hogy ilyen USA viszonylatban...
Ezek USA-n szerintem belül... USA-n belül a kisebbek, de ugye erről is volt egy nagyon jó chart, amit kitettem a Discordunkra is, hogy például a Silicon Valley, vagy a Signature, vagy a First Republic az mekkora, és ugye össze volt hasonlítva az előző válsággal, azt nem tudom, láttátok-e azt a chartot, amit kitettem a Discordon a bejelentésekbe.
Igen.
Tehát, hogy ott igazából az látszik, hogy például ez a három, amit említettem, a Silicon, Signature, meg First Republic, ők iszonyat nagyok, tehát ilyen 200 milliárd dollár körüli bankok, és igazából a 2008-as válság során csak ez a Washington Mutual Bank volt, aki nagyobb volt nálunk, és az összes többi sokkal-sokkal kisebb volt, tehát hogy ott ilyen 2 milliárdos bankok mentek csődbe, nagyon sok, most meg inkább sokkal nagyobbak, viszonylag kevés számmal egyelőre.
Tehát van egy ilyen különbség, hogy akkor inkább nagyon sok kis bank, most igen, pedig jelenleg még egy-két nagyobb bank.
Igen.
Egy-két, három, négy.
Inkább mondjuk úgy, hogy nem nagyobb bank, hanem inkább közepes, de hogy nagyobbak, mint annó, akik csődbe mentek. Tehát, hogy... Uh-huh. De minden esetre, meg ami a legviccesebb, én hallgattam most a Fedes beszélgetést szertán, ugye a 25 bázis ponttal emeltek, és ugye ott pont azt mondták, hogy amúgy a bankszektor rendben van, mindenkinek biztonságban van pénze a bankba, és ez a PacWest Bancorp árfolyama utána esett 2 órán belül, vagy 60%-ot, tehát hogy nagyon vicces, hogy mit mondanak, és amúgy mi történik, tehát hogy kicsit az az érzés, hogy csak így nyugtatni akarják az embereket, hogy ne rohamozzák meg a bankokat, és ne legyenek bankcsődök, kb. Ez megy szerintem.
Hát az a baj, hogy nem tudom, hogy melyik politikus merne azt mondani, hogy amúgy hát igen. Van. Tehát,
ja, persze.
Hogy az, hogy minden rendben van, ezt kétféleképpen lehet értelmezni, úgyhogy minden rendben van, és úgyhogy semmi sincs rendben.
Igen.
Igen, érdekes ugye, hogy a First Republic Banknak az eszközeit a JP Morgan ugyan felvásárolja, de hát egy idő után elfogy a lehetőség, hogy ki vesz meg kit ment meg kit. Szorul a hurok. És nyilván az a dolguk a politikusoknak, hogy most próbálják nyugtatni az embereket, igen. Meg nyilván a nagy bankok is próbálnak közrehatni ebben, de azért érdekes, hogy mi történik.
Igen, csak ebben megint ez az ilyen negatív diszkrimináció, ami nagyon vicces szerintem, hogy csődbe megy a Celsius, hát igen, ez kriptó, menjen is, és süllyedjen, csődbe megy az FTX, igen, ez nagyon rizikós és megérdemlik, és a bankok ugyanúgy csődbe mennek, csak őket valaki fölvásárolja, mert hogy föl kell vásárolni, mert különben elindul a pánik, és kb. Az egész bankrendszeri dominószerűen összeomlik. Tehát, hogy így az látszik, hogy így a kriptó is szépen így magától épülget, néha nyilván ledől valami, de hogy itt tök szépen természetesen épül. Itt meg kb. Így össze-vissza van foltozva minden, és így is alig tud egyben maradni.
Igen, szerintem amúgy ilyen mezei felhasználóként, tehát hogy lakossági felhasználóként még talán nem kell félni olyan szempontból, hogy ugye azért az USA-ban is, illetve Magyarországon is van betétbiztosítás, tehát ami nem is tudom, 100 000 euróig kiterjed a betétekre, és hogyha mondjuk annál több a betétet egy banknál, akkor át tudod vinni egy másik bankba, és akkor ott ugyanúgy van egy 100 000-es limit. Tehát, hogy ez talán még nem a lakosságot fenyegeti, hanem inkább a vállalati szektort, annak, akinek tényleg nagyon sok pénze van. Meg úgy alapvetően ez egy nagyon érdekes környezet így azoknak, akik mm-hmm. részvényekkel kereskednek, mert most akkor eléggé volatilis időszakot látunk, főleg a bankszektor részvényeiben.
Igen, de amúgy például az S&P is azért sokat esett, tehát, hogy igazából a részvények se igazán díjazzák ezt. Sőt, igazából most, hogyha megnézem nem tudom, az Apple-t vagy a Teslát, ők is az elmúlt napokban kb. Csak estek. Tehát, hogy így, és igazából az arany egyedül, aki meg erre a hírre tök nagyot ment, és konkrétan megütötte az új all-time high-t, mondjuk csak egy pillanat, tehát egy ilyen elég vad felszúrás van fölfele, ilyen 2070 néhány dollár fölé is per uncia, 2080 dollár is elment. De hogy tökre az látszik, hogy az arany ez tök pozitívan reagálja le, és úgymond pozitívan korrelál ezzel az egésszel.
Érdekes, mert ebből is arra asszociálsz, hogy az emberek nagy része, legalábbis akik kereskednek árfolyamokkal vagy arannyal, nem hisznek a Fednek, meg nem hisznek az államnak, hogy minden rendben van.
Hát igen, az árfolyam egyértelműen az látszik. És ugye a BTC is amúgy nyilván nem ment nagyot, tehát a 1,5-2%-ot emelkedett, azt Bitcoinnál kb. Azt is mondhatnánk, hogy kb. Meg sem mozzant rá, mert hogy nyilván tudjuk, hogy napon belül ennyi változás azért simán van, de amúgy meg az látszik, hogy ő is pozitívan reagált azóta, mióta meg volt ismét ez a Fedes beszéd, meg ez újabb egy-két bankcsőd. Tehát itt tényleg az látszik, hogy szerintem egyedül az arany meg a BTC megy így ellen ennek a negatív témának.
Hát az arany meg a digitális arany.
Hát ja, igen. Tehát, hogy itt az elég sokat beszéltünk arról, hogy mennyi hasonlóság van a fizikai arany meg a bitcoin között, tehát, hogy így maga a készletvégessége, a limitációja az, hogy nehezen tudod növelni a kitermelést, sőt a bitcoinnál nem is tudod, meg igazából maga az infláció is most koppon ugyanannyi a bitcoin inflációja, éves inflációja kell, mint az aranynak, tehát, hogy elég hasonló így a kettő fundamentuma, mondhatjuk. És igazából én nem tudom, hogy mi lesz a következő, tehát hogy nyilván a Fed emeli a kamatot, és most már nem is tudom, 5,25%-nál járt talán, tehát hogy ilyen 2008-ban volt ilyen magasan kb. Az alapkamat, és nyilván azért emeli, mert az infláció elvileg még mindig tombol, és azt mondja, hogy le kéne verni. És a Powell elmondta, hogy neki még mindig az a célja, hogy 2% legyen az infláció, és hogy igazából nem azt mondta már, hogy ezért mindent megtesznek, mint mondjuk az előző beszédeibe, de azért eléggé hangsúlyozta, hogy ez a cél. De szerintem azt lehetett érezni, hogy sokkal finomabban fogalmazott már, és érződött a szavába, hogy azért nem feltétlen úgy fogják ezt elérni, ahogy korábban gondolták. És tehát, hogy növelniük ki az alapkamatot, mert az infláció még erős, de minél jobban növelik az alapkamatot, annál inkább csődbe mennek a bankok, és annál inkább megnehezítik az államnak is a dolgát, ugye, ha jól tudom, az államadósság is nyilván összefüggésben van az alapkamattal, és ugye az is kb. All-time high-on van az USA-ban, és azt nyilatkozták, hogyha nem emelik meg ezt a küszöböt, a hitelküszöböt, ami van, akkor kb. Júniusra elfogy Amerikába a pénz. Tehát, hogy igazából akár csődbe is mehetne az USA. És hogy igazából én nem tudom, hogy fogják ezt az egészet lehozni, úgyhogy inflációt is akarunk csökkenteni, nem is akarunk csődbe menni. De én szerintem megint az lesz, hogy megemelik a hitelküszöböt, és megy a pénznyomtatás, az infláció meg szerintem magasan fog és sokáig maradni. Nem tudom, ti mit gondoltok?
Hát én a középutas kategóriát tolnám, vagy na, nem tudom, hogy ezt így mondják-e, tehát hogy ugye az infláció miatt emelni kéne, a bankcsődök miatt csökkenteni kéne a kamatot, és nyilván én amúgy nem vagyok, hogy is mondjam, nem ülök a monetáris tanácsban, tehát hogy nem is vagyok erre szakképzett, de hogy...
Igen, egyikünk sem nyilván.
De hogy ilyenkor a józan paraszt ész az diktálná, hogy akkor így kicsit ilyen elnyújtom, és nem csinálok aha semmit, tehát se nem emelek, se nem csökkentek, hanem kicsit így
Platón kivárok. Tartod.
Próbálom megvárni, hogy lenyugodjon a piac, megoldódjon magától valami ilyesmi, cross your fingers, de hogy
amúgy igen, a piac az nagyjából ezt árazza, amit te mondasz. Ugye elég sok ilyen beszélés szokott lenni, hogy hány százalék annak az esélye, hogy, és ugye Powell azt mondta, hogy idén nem lesz, vagy nem várható kamatcsökkentés, a piac az már azt árazza, hogy november-decemberre lesz kamatcsökkentés, és pont erre nyári időszakra meg azt árazza a piac, hogy kb. Ilyen szinten tartás lesz, és nem igazán várható újabb emelés, maximum egy. Uh-huh. Tehát kicsit amit te mondasz, szerintem a piac is ezt reméli.
Ja. Ja, hát meglátjuk. Igazából nagyon sok ilyen gazdasági podcastet meg hírt lehet arról olvasni, hogy nagyon sokan nem vártak arra, hogy ilyen gyors lesz a kamatemelés. Emiatt nagyon sok váratlan dolog történt. Például, hogy amit a bankok tartottak, kötvényeket, azok brutálisan leértékelődtek, emiatt van a sok csőd. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz piaci helyzet amúgy, tehát hogy nem mondom azt, hogy itt nagyon egyértelműen meg lehetett volna oldani a dolgokat, nehéz, és nyilván az expertek is bajba vannak, mert minden egyes szituáció más, és valahogy orvosolni kell.
Igen, ugye a Powell is még, bocs, még annyit nyilatkozott, hogy ami elég sok kritikát kapnak, hogy kicsit így a Fed fullon le van maradva. Tehát, hogy így a Covid alatt is így le volt maradva, és hogy most is le van maradva, és hogy ilyen laggoló indikátorok, nem tudom, hogy mondjuk, tehát ilyen lemaradó indikátorok alapján hoznak döntéseket, amivel így pont mindig így lekésnek arra, amit kéne csinálni. És talán még annyit fogalmazott most a Powell, hogy igazából a következő lépéseknél jobban fogják figyelni így a piacot, és azok alapján fogják csiszolni a döntéseiket, tehát hogy ezt is azért most megfogalmaztam itt korábban nem, hogy azért a piaci események alapján is azért befolyásolni fogja ezek a piaci események a döntéseiket.
Uh-huh. Igen, csak annyit akartam még hozzáfűzni, hogy számomra még mindig ezek a számok a legmegdöbbentőbbek, hogy az USA adóság GDP-hez viszonyított aránya jelenleg 120%. Ezért, ha belegondolunk, van egy bizonyos keresete az USA-nak, vagy egy bizonyos bevételi forrása, és annak majd, hogy nem a duplája az adósága. Majd, hogy nem ilyen... Ebből hogy lehet kijönni?
Ja, de igazából ez nekem is fura, de így mond a kapitalizmus meg ez a hitelgazdaság, igazából azt mondhatjuk, hogy erre épül, és hogy ez nem egy bug, hanem ez egy feature, és igazából ezzel próbálják pörgetni a gazdaságot. Igazából ami szerintem még kérdés, hogy ez a kapitalizmus, meg ez a hitelgazdaság se egy olyan dolog, ami több évszázados hagyományra nyúlik vissza, és azt tudjuk mondani, hogy ez egy jó dolog. Tehát simán lehet, hogy 30-50 évig ez működik, majd 50 év múlva ez is be fog dőlni, és csődbe megy, és jön egy tök más valami. Tehát, hogy ez is igazából mi mindig csak egy teszt, mondhatjuk. Tehát
akkor lehet, hogy tök normális lesz az, hogy mondjuk 2000-ben 58% volt ez az arány, most 120%, de lehet, hogy mondjuk 2040-ben meg lesz 240%, és ugyanúgy nem történt semmi.
Szerintem ez abszolút kivitelezhető. Ha belegondolsz, az USA, ezt a példát szokták általában felhozni, amit tök jól szemlélteti ezt a példát, hogy az USA még mindig nem fizette vissza az első és második világháborúban felvett kölcsöneit. Olyan szempontból, hogy növekedett azóta a hitelállománya, és ezt azért tudja megtenni, akkor nagyon el volt adósodva, de ezt azért tudja megtenni, mert folyamatosan növekszik a gazdasága, akkor ahhoz képest, amennyivel tartozik, az már kisebb, és ha folyamatosan tudja tartani ezt a növekedést, akkor az úgymond hitele az eltörpül egyre inkább ehhez a gazdasághoz képest.
Meg ugye általában az USA is dollárba adósodik el, tehát hogy eladósodsz egy olyan dologba, amiből te nem azt mondod, hogy végtelen számba tudsz előállítani, de ha akarsz, igazából meg tudod tenni, tehát hogy meg tudod tenni, ezt az adósságot elinflálod, és amit vissza kell fizetned, az oké, hogy számértékileg ugyanannyi, de amúgy az értéke meg negyed annyi akár, tehát hogy nyilván ő úgymond dollárba csődbe menni igazából sose tudna, vagy nem feltétlen tudna. De amúgy volt pont Twitteren jött szembe itt a dénár ezüst, vagy dinár ezüstnek az árfolyama, hogy annó még Julius Caesar idejében ez hogy nézett ki, és hogy ott is kb. Így 200 év alatt így az értékéről így 90%-ot, vagy majdnem 100%-ot lement, ahogy folyamatosan elinflálták ugye ezt a ezüst pénzt is. Uh-huh. Tehát, hogy így igazából ez nem feltétlen egy ilyen új dolog, hanem ez régen is volt ilyen.
Ahhoz meg csak pár szót, hogy tényleg az országok próbálnak a saját devizájukban eladósodni, vagy saját valutájukban eladósodni, és például azért van az is, hogy Magyarországon így 2008 után, meg a 2010-es években törekedtek arra, hogy leépítsék az euróban felvett hiteleket, meg ne euróban adósodjanak el, hanem forintban. Uh-huh. És ugye akkor is indult be ez a lakossági állampapírozás, hogy próbálj meg a lakosság hitelezni az államot, és most már tényleg nem tudom, 90%-ban, nem tudom pontosan, de hogy többségében forintban van eladósodva, például a magyar állam is.
Hát meg igazából szerintem ezért sincs eurónk talán, tehát hogy nyilván így megvan az a belső erő, hogy ezért itt még tudják változtatni a dolgokat, ha meg eurónk lenne, akkor nem tudom, hogy mennyire szabadon tudnál te eurót itt nyomtatni, csak úgy, ahogy szeretnél.
Hát eurót nem tud nyomtatni egyik tagország se, ahol euró van, csak az Európai Központi Bank, igen, akkor monetáris politika nem nagyon lenne, vagy tehát igen. Akkor, igen.
Ja, hát én kíváncsi vagyok, hogy az elkövetkező egy-két hónapban mi lesz az USA-ban, aztán meglátjuk, hogy az árfolyamok ezt hogyan reagálják le, de egyelőre az látszik, hogy nem igazán vannak jó kilátások az USA-ban, sok bank megy csődbe, szerintem még biztos, hogy fog, részvények annyira ezt nem szeretik, egyelőre az arany, aki nagyon szereti, a bitcoin meg azt mondjuk inkább, hogy kevésbé, tehát ő is inkább az aranyjal megy, de azért nem volt akkor jelentős az emelkedése erre. Viszont így a bitcoinhoz visszatérve, Peti dobta be ezt a BRC20-as témát, ugye furán hangzik, hogy BRC20, mert BEP20, meg ERC20, ilyen azért simán megy, meg halljuk, de mi is ez a BRC20, Peti, és tényleg léteznek már altcoinok a bitcoin hálózatán?
Röviden igen, vannak altcoinok a Bitcoin hálózatán, és igazából ez a BRC20, ez csak egy ilyen fancy kifejezés arra, hogy hogyan hozzunk, tehát ez egy ilyen standard, egy ilyen token standard, hogy hogyan lehet létrehozni tokent a Bitcoin hálózaton, ugye az ERC20 jelöli az Ethereum hálózaton létrehozott tokeneket, tehát igazából ez a legelterjedtebb tokenfajta, tehát a Uni, az összes ilyen stabilcoin, ami az Ethereum hálózaton van, ezek mind ERC20-as tokenek. Ugye a Binance chain-en pedig BEP20-as tokeneknek hívják, a Bitcoin hálózaton pedig BRC20-as tokeneknek hívják, és hát ez egy ilyen 1-2-3 hónapja létrejött dolog, hogy lehet ilyet csinálni a Bitcoin hálózaton, és hát jelenleg nagyon, nagyon gyerekcipőben jár, tehát hogy az egész egy, hogy is mondjam, poén, vicc, olyan szempontból, hogy mém tokenekkel árasztják el a Bitcoin hálózatot, amin nem vagyunk meglepődve, mert az összes mém token, tehát hogy a 26. mém token is úgy fel tud hype-olódni, mint az első, ugye látjuk ezt a Pepe-vel, látjuk a Dogecoin-nal, a Shiba Inu-val és társaival, de hogy most jelenleg csak, vagy hát nagy részt ilyen mém tokenek vannak a Bitcoin hálózaton. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor fogok először majd a Binance-en ezekkel a tokenekkel kereskedni, mert jelenleg még nagyon nem felhasználó barát platformon tudok csak ezekkel kereskedni.
Nekem az egész az a fura, hogy ez hogy fér bele a Bitcoin blokklámcába, tehát hogy lehet ezt fizikailag megcsinálni, tehát hogy...
Aha, hát nagyon röviden az van, hogy a Taproot frissítés segítségével létre lehet hozni ilyen nagyon béna okos szerződéseket már a Bitcoin hálózaton is.
Uh-huh. Igen, erre emlékszem, tehát hogy talán Fanny írtunk is cikket, hogy Taproot arra biztos, és hogy Bitcoin okos szerződés, de nem tudom, én ezt nem feltétlen hittem el, vagy gondoltam komolyan, de akkor úgy néz ki, hogy most látjuk ennek így a beírni így a dolgot.
Hát igen, kellett egy-két év, hogy rájöjjünk, hogy ezt akkor hogyan is lehet megcsinálni, meg valaki megcsinálja, meg hogy akarjuk-e megcsinálni, úgy néz ki, hogy most akarjuk. És hát ilyen minimális programozhatóság miatt létre tudunk hozni tokeneket, át tudjuk ruházni, el tudjuk nevezni őket, meg tudjuk adni, hogy mennyi darab legyen belőlük.
És itt a költségek, azok nem magasak? Tehát, hogy mit tudom én, itt is gondolom kell feed fizetned, mint mondjuk az RC20-nál az Ethernél egy ilyen okos szerződésért, hogy így viszonyítva a költségek, azok hogy vannak? Mert azt gondolom nem Lightningon megy, hanem a főláncon.
Igen, és igen, ha már itt tartunk, akkor ha ezeknek a tokeneknek is a tranzakciós költségei a Bitcoin bányászokhoz mennek?
Igen.
Igen, igen, minden ilyen költség a Bitcoin bányászokhoz megy.
Nem is lesz akkor a probléma itt a feleződés.
Igen, igen, tehát ez az, amit beszéltünk az elején, hogy pont ez pörgeti, úgymond a hálózatot most.
Igen, hát most a token küldés ez nem is olyan nagyon vész. Az NFT-k előállításánál van az, hogy tehát mondjuk nem egy nagyon pixeles képet akarsz felrakni, hanem mondjuk egy családi fotót, mert hogy itt van a legbiztosabb. Tessék?
Föl tudsz egy rendes képet tenni?
Egy ilyen 2-3 megásat fel tudsz tenni, csak bazi drága. Tehát inkább bérelj egy széfet is, vagy nem tudom. Tehát, hogy szerintem mondjuk egy 3 megás képet fel akarsz rakni, akkor az $100 felett lesz bőven.
Olyan, azt arat. Igen, akkor tényleg nagyon sok.
És ezért van az, hogy azért még itt is az NFT-k területén a pixeles képek mennek, mert azokat olcsó úgymond előállítani, mert azok nem foglalnak sok helyet, tehát itt kvázi a helyért fizetsz. És a tokeneknél ugye szerencsére nem kell olyan nagy adatot mozgatni, tehát ezek csak karakterek, úgyhogy az még nem olyan vész. Tehát én tegnap vettem valami shitcoint, csak a vicc kedvéért, és azt hiszem $3 vagy $4 fizettem. Aha. A tranzakciós költség annyi volt. Tehát az a része az nem vész. Nyilván drágább, mint egy sima tranzakció, de nem nagyon, nem mérföldekkel.
Aha. Hát szerintem mindenképpen érdekes, meg ez megint egy olyan világ, ami eddig nem létezett, és ki tudja, hogy megint hova növi ki magát. Tehát, hogy ugye nyilván a Bitcoin hálózata a legstabilabb, meg legbiztonságosabb blokklánc. Tehát, hogy nyilván mondhatjuk, az Ethernél sokkal biztonságosabb, sokkal decentralizáltabb, és igazából milyen blokkláncra akarsz te valamit föltenni, hanem a legjobbra. Meg ugye az van, hogy a Solana-nál tudom, hogy te igazából nem is a Solana hálózatra teszed föl magát a képfájt, hanem azt szerintem például Arweave-re tölti föl. és igazából, amikor az FTX csődbe ment, akkor volt is ilyen, hogy néhány NFT-nek így a kép tartalma az FTX csőddel így el is veszett kb. Uh-huh. Mert pont, hogy azért, mert mondjuk egy ilyen FTX, vagy valami ez kötött volt maga a fájl, és ugye a BRC20-on ott szerintem tényleg a Bitcoin blokkláncába ágyazott be, nem?
Igen, igen, tehát az NFT-k, amik a Bitcoin hálózaton jönnek létre, az mind eltárolódik a Bitcoin hálózaton. Ugye az Ethereum láncon, meg a Solanán, ott más megoldásokkal csinálják ezt, ott 95%-ban nincsen rajta az Ethereum láncon a kép, hanem úgynevezett ilyen, hát vagy egy központi szerveren, vagy ilyen IPFS, aztán ez egy ilyen decentralizált database-szerű dolgon van rajta, de hogy nem az Ethereum-on. Uh-huh. Úgyhogy ez is szokta kritika, emiatt is szokta kritika érni az NFT platformokat, hogy ez mennyire is decentralizált, nem, hát akkor azoknak, akik kritizálnak, itt van a Bitcoin hálózatos NFT marketplace, itt ez tényleg decentralizált ilyen szemszögből. Uh-huh.
Mondjuk eszembe jutott egy viszonylag rosszabb dolog, hogy ugye nyilván tudjuk, hogy a blokkláncra, amit fölviszel, azt utána nem tudod megváltoztatni. És ugye most föl tudsz vinni képeket, tehát hogy igazából azzal mi lesz, hogyha fölvisznek emberek ilyen, nem tudom, pornográfia, vagy nem tudom, ilyen szörnyű képeket, és beütik a Bitcoin blokkláncába, és azt tényleg senki se tudja utána átírni, tehát hogy...
Igen, ez egy nagyon jó technikai kérdés, amire amúgy nincsen ilyen nagyon egyszerű válasz, ez mindenképpen egy probléma, de amúgy van azt hiszem ilyen, hogy tehát a kép, amit eltárolnak a bányászok, tehát az NFT-k, azok nem a fő részét képzik a blokkláncnak, hanem úgynevezett ilyen al részben vannak a blokkláncban, és az bizonyos esetekben aztán nem is kötelező eltárolni. Uh-huh. Úgyhogy ez majd egy nagyon jó kérdés lesz, hogy lehet valaki azt mondja, hogy én nem tárolom ezeket a dolgokat, de hogy nyilván valakinek meg el kell tárolnia, igen. És most ha jól tudom, a bányászok többsége ezt eltárolja, el kell tárolnia ahhoz, hogy működjön a Bitcoin alapú NFT. Ezt szerintem majd következő hónapokban, években fel fog merülni. Uh-huh. Főleg majd szerintem lesz azért egy ilyen protestálás azzal kapcsolatban, hogy ne, Bitcoin házadon NFT, meg uh-huh. altcoin, hát tehát hogy nem erre találtuk ki.
Igen. Tehát, amúgy azt hiszem talán, hogyha egy olyat hallottam volna, hogy oké, hogy mondjuk fölkerül a Bitcoin blokkláncára, de ugye kell egy odamutató valami, ami alapján te megtalálod. Tehát, hogy igazából azt lehetne így szabályozni, hogy fönn van a blokkláncban, de nincs semmi link, vagy valami, ami odamutat, és szerintem nem tudod megtalálni. Csak akkor meg megint az, hogy akkor valaki ezt már úgymond szabályozza, és valaki eldönti, hogy mit találhatsz meg, és mit nem. Tehát, hogy így...
Megint a cenzúrával lesz itt a gond, hogy na, most ki fogja megmondani azt, hogy mit tehetsz fel, és mit nem.
Igen, az meg mindig nehéz kérdés, hogy a Twitternél is látjuk, hogy Elon Muskot is sokszor támadják, meg mondják, hogy milyen jól csinálja. Tehát, hogy azt tényleg kell így esélytelen úgy megcsinálod, hogy mindenkinek jó legyen.
Igen, ez egy megosztó téma lesz.
Igen. Mondjuk az mondjuk szar lenne, hogyha ez a téma így előrébb haladna, és tényleg lennének ilyen negatív részei, és úgymond a Bitcoin hálózata kapna egy újabb ilyen támadási irányt, hogy akkor pornográf, mert nem tudom, gyerekpornó van beütve a Bitcoin blokkláncában, néhány hülye kitalálta, hogy ez milyen jó buli. Hogy reméljük, hogy ez így nem fog így visszaütni, vagy meg tudnak rá megoldást találni. Biztos, hogy tudnak, csak idővel.
Hát ugye, hogy is mondjam, ugye a marketplace-ek el tudják dönteni, hogy még kollekciókat rakják fel, uh-huh. vagy még kollekciókat tüntetik fel, inkább így mondom uh-huh. a honlapjukon, és hogy is mondjam, az emberek szem előtt valószínűleg nem lesz ott az, igen. aminek nem igen. kell ott lennie. Aki nagyon akarja, az meg sajnos megtalálja majd, és nyilván uh-huh. majd akkor le lehet ilyeneket hozni, hogy amúgy ott van, meg amúgy nem tudom.
Uh-huh. Igen, most rögtön arra gondoltam, hogy egyébként a bűnözők ezt tökéletesen ki fogják tudni használni, hogy nem a saját gépükön tárolnak el akár ilyen gyermekpornográf tartalmakat, hanem feltöltik akár a BRC láncra.
Hú, ne adj, és
akkor már a hatós... Bocsánat.
Igen. Jó, de azért
a hatóságok már rögtön nem
mert ha bűnöző lennék, ezt megvettem volna ezt az ötletet.
De bocsánat, biztos, ez nem működik, srácok. Ez...
Igen.
De amúgy nem na, tényleg nem működik, mondom, miért nem működik, mert túl nagy lenne a fájl, tehát hogy, hogy nem tudom, hogy hol van az a, tehát milyen szenárióban érné ez meg egyáltalán, hogyha a morális mindent félreteszem, tehát ez egyszerűen nem éri meg, tehát még akkor is megint csak fel akarok tölteni egy 3 megás képet, fizetek érte $100.
Akkor fölteszed inkább egy másik felhőszolgáltatóhoz.
Igen, tehát hogy ráadásul igen, tehát szerencsére ez így annyira nem működik.
Jó, maradjunk annyiba, hogy nem éri meg nekik szerencsére, így és van. Maradjon is így. Igen, minden esetre, hogy érdekes nagyon ez a téma, meg szerintem itt nagyon jó, ha képben van mindenki ezzel, mert lehet, hogy most még csak pixeles gagyi cuccokat tesznek föl, meg nem működik annyira, de hogyha nem tudom, egy CryptoPunkra gondol valaki, ami szintén egy pixeles gagyi valami volt, és most meg hány 10 Ethereumokat érnek egy-egy ilyen CryptoPunk, akkor tényleg, aki annót akár ingyen kapott egy CryptoPunkot, ugye a semmire kb., az most ugye sok dollár milliómos, tehát hogy igazából érdemes az ilyenekbe korán ott lenni. Peti, tudom, hogy ebben eléggé benne vagy. Ugye itt a Kriptofalkás tagsági szolgáltatásunknál Peti hoz egy ilyen Alpha Info nevű csatornát, ahol pont az ilyen dolgokra szokott írni. Ugye volt ez az ilyen tankos játék is, amilyen play to earn játék volt, az is az OG token volt, ugye? Vagy az Ordinalsos.
Igen, tehát az első olyan projekt, és eddig az egyetlen olyan projekt, aminek van értelme, aha, és ez a Bitcoin hálózaton van. Tehát, hogy a Bitcoin hálózaton már lehet létrehozni ilyen, szintén megint csak pixeles, de ilyen play to earn játékokat, és amúgy egészen ahogy élvezhetem valamelyik nap, to be honest, játszottam egy pár órát vele, aha, tehát hogy ez egy élvezhető dolog volt, meg szerintem tök érdekes, hogy már lehet ilyeneket is létrehozni, és hát megint csak, hogyha valaki el akarja idő előtt kapni ezeket a narratívákat, ezeket a dolgokat, amik utána fel tudnak futni, nyilván most még kockázatosabb, meg nehezebb, meg utána kell járni, de miután belistáztam majd az összes, nem tudom, Binance, meg nagyobb tőzsde, nem azután érdemes belevenni, meg neki kezdeni, mert akkor meg már nagyon drága lesz. Tehát, hogy...
Uh-huh. Meg ugye ez is kicsit ilyen oké, hogy mondjuk ennél az OG tokennél is ugye játszanod kellett, tehát időt kellett beletenned, én is játszottam néhányat. Ugye szerintem biztosan sokan ismerik kb. A Sega korszakban ezt a tankos valamit, amikor ugye tankok vannak és lövöldözni kell, tehát konkrét az a játékkal kellett játszani, és azért tudtál kapni így a Bitcoin hálózatán a saját BRC20-as coinjukból. Tehát kicsit ilyen airdrophoz hasonló, tehát például itt az optimizmet, meg az arbitrumot is tök jól lehoztad, uh-huh, és ott is ugye aki megcsinálta azt a néhány egyszerű feladatot, az akár több $1000 is bezsebelhetett, és ugye ebből jó sok van, tehát jó sokféle ilyen van, sokszor van egy kis időt beletesz az ember, és cserébe kaphat egy jó kis airdropot. Nyilván ez inkább a kisebb portfólióknál éri meg szerintem, tehát ahol nem tudom, ez tényleg sokat dob a portfólión, ideje meg van az embernek, de ha még játszol is vele, és fán is, az meg szerintem csak annál jobb.
Igen, tehát itt a pár száz dollártól az 1-2-3 ezer dollárig terjedő skálában kell gondolkodni, tehát erre próbál benevezni az ember, és ezt próbálja meg kaparintani bizonyos esetekben, és eddig amúgy egész jó a win rate-em, tehát hogy,
igen,
hogy
igen,
eddig egészen jól bejöttek.
Ezt. Igen, én is most visszagörgettem itt az Alpha Infos chatinkat, és ugye azért elég sok minden bejött, tehát hogy az optimizm és az arbitrum is hatalmasat bent, tehát az arbitrum óta szerintem mindenki eldroppozik, mi meg mondhatjuk, hogy before it was cool, már akkor is nyomadtuk, és ilyen lehetőségek mindig vannak, mert az airdrop meg olyan szempontból jó dolog a projekteknek, hogy inkább a közösséget megjátszatja, vagy hogy használja az ő kis rendszerét, és cserébe kapnak egy kis jutalmat, ahelyett, hogy egy nem tudom, marketing cégre kiszórnák a pénzt, és akkor csinálnak hirdetést, amiből ketten bekattintanak. Tehát, hogy igazából így projekt szemszögből se rossz dolog az airdrop, és föl lehet fogni amúgy úgy, hogy ez egy marketing költség, amit nem a marketingeseknek fizetnek, hanem konkrétan annak, aki használja az ő terméküket.
Igen, szerintem amúgy így több emberhez is jut el, tehát így, igen, így nagyobb biztos. Híre kell a dolgoknak általában.
Igen. Meg valahogy a magyar embernek ugye a kedvenc szava az ingyen, tehát hogy
Szép magyar szó.
Igen, legszebb magyar szó, hogy nem tudom, szerintem sokan szeretik azt, amikor oké, hogy csak $10 vagy 15, de legalább tudsz nyerni valamit. És ingyen, tehát hogy úgy odaadják, hogy te igazából csak egy kis időt tettél vele. Ha szeretnétek hasonló ilyen airdropos témákat, vagy elemzést, vagy oktatás, bármit tanulni, akkor nyilván nézzétek meg a honlapunkon, kriptofalka.hu-n a tagságainkat. Köszi, hogy itt voltatok, és hamarosan jelentkezünk majd újabb podcasttel. Mindenkinek szép napot, meg szép hétvégét. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!